Tokajról a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy hazánknak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Arról is beszélt, hogy a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki a jogi lépések lehetőségét három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta meg a Politico brüsszeli lap. Az ukrán-magyar határszakaszon 5770-en jöttek az országba tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 23 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A mesterséges intelligencia tanács megalakulásával rendszeres egyeztetést ígér a hazai szereplőkkel a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleményében arra hívja fel a figyelmet, a szervezet létrejöttéről a múlt héten döntött az országgyűlés az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletével összhangban. Emellett megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, amely hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. A mesterséges intelligencia tanács egyik fő feladata, hogy ajánlásokat és iránymutatásokat fogalmazzon meg a rendelet egységes alkalmazása érdekében. Érkezik a nagysebességű internet, jelezte az Energiaügyi Minisztérium, kifejtve, hogy a kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit képes hálózat. Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot 85 milliárd forintos program keretében. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a Győri Széchenyi István Egyetemen létrejött immár a 6. Konfúciusz Intézet is, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezek az intézetek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális oktatási alapját biztosítják, és lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják. Széchenyi István pozsonyi emléktáblájának megkoszorúzásával, az akadémia megújult székházában nyíló kiállítással, nemzetközi konferenciával és országszerte előadásokkal emlékeznek novemberben a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára. 200 éve 1825. november 3-án ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésen Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Az Európai Unió szerbiai küldöttsége egy honlapján közzétett közleményben fejezte ki ismét legmélyebb részvétét az egy évvel ezelőtti újvidéki állomás omlásban meghaltak családjainak és szeretteinek. A közleményt az összes uniós ország aláírta Magyarország kivételével. 16 perces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra az újvidéki tragédia egyéves évfordulója alkalmából tegnap. Szerbiában nemzeti gyásznapot tartottak a vasútállomáson történt tragédia okán. A magyar szóbeszámolója szerint a több tízezeres tömegkoszorúkat helyezett el a vasútállomás épületénél, majd rózsákat dobtak a Dunába a Péter-Áradi hídról. Incidensről nem érkezett jelentés. Az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete tavaly november 1-én omlott le, a baleset 16 ember életét követelte. Az eset tüntetés hullámot indított el Szerbiában. A kormány pénteken fogadta el a nemzeti gyásznapról szóló rendeletet. Nigéria felkerült a különleges aggodalomra okot adó országok listájára az Egyesült Államokban. A döntés újra lehetővé teszi szankciók kiszabását Nigériával szemben, ami humanitárius segélyek leállítását is jelentheti. Donald Trump amerikai elnök azt állítja, az afrikai országban radikális iszlamisták ezrével gyilkolják a keresztényeket, Nigéria ezt visszautasította. A nigériai külügyminisztérium reagálása szerint a különböző vallásúak régóta békében élnek, dolgoznak és gyakorolják vallásukat egymás mellett az országban. Azt elismerték, hogy az ország számos közbiztonsági problémával küszködik. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyol felhőzet szűri a napsütést, de csapadék estig nem várható, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, október 21-én, kedden, 97 esztendős korában elhunyt dr. Katona István, egri segédpüspök atyam, az Isten irgalmasság hazai apostolam, a Szent István Rádió örökös pártfogója. A mai műsorom egy emlékműsor lesz, amelyben Katona István püspök atyával ezúttal a Tilma Gyermekművészetért Alapítvány által az évek alatt megrendezésre kerülő gyermekrajz pályázatokról, kiállításokról beszélgetek egy 2019-ben készült riportomban. Kérem, fogadják szeretettel püspök atya szívhez és lélekhez szóló szavait, tartalmas gondolatait. Dr. Katona István püspökatyát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Annak idején 2005-ben Basa Ottóné révész Erzsébet művész tanár fejében fogalmazódott meg a gyermekrajz kiállítás ötletem, és a Jóisten kegyelméből, a szűzanya oltalmából minden egyes évben megrendezésre került ez a gyermekrajz kiállítás. 2005-ben 60 szemszögből címmel.
2005-ben volt az első gyermekrajzpályázat, és utána évről évre mindig valami új témát választottak. Amikor ez az első volt, akkor én még nem találkoztam ezzel a témával, hogy aztán mit mondtak ott a 60-ban 60-ról, az fogalmam sincs, de biztosan már fölhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a gyerekekben, a legkisebben, nagyobban olyan jó tehetségek vannak, rejlenek, hogy érdemes velük komolyan foglalkozni. És itt éppen az említett személyek, a művésznő meg a férje fáradozásával létrejött ez a sorozat, és megállás nélkül mind a mai napig tartott.
Minden évben különböző témát dolgoztak fel, és általában szakrális témákat. 2006-ban például Együtt a szeretetben, ez volt a kiállítás címe.
Nagyon nagy jelentősége van a témáknak, mert az a gyerek, aki találkozik egy ilyen vallásos témával, hiszen a szeretet a legfőbb erény, családban, közösségekben, Jóisten iránt elsősorban, Jóisten szeret minket, nekünk szeretnünk kell a Jóistent, és a szeretet teszi széppé, boldoggá az életet. Ez nem akármilyen szeretet, nem érzelmekről van csupán szó, hanem egy szívből jövő, jó szívnek a másik iránt való szeretete. Mert lehet embernek szíve, jó szíve, nagyon jó szíve, és lehet csupa szeretet, csupa szív, csupa szeretet. Na hát ez a téma, ha ezzel foglalkozik a gyerek, akkor nem csak rajzolgat és gondolkodik valamin, hanem az az erény, amit éppen témaként kitűztek, az a lelkébe, hogy jobban belevésődik.
2007-ben a rózsacsoda volt a téma.
Igen, most egy konkrét példát hoztak a következő évben. Szent Erzsébetnek az élete, csak ugyan ő a szeretetnek és az irgalomnak a megtestesítője, emberi mi voltunkban, az egész világon ismerik. És az a csoda, ami a legenda szerint az volt, hogy ennivalót vitt a szegényeknek, rossz néven vették a körülötte lévők. Lényeg az, hogy mit viszel? Kinyitja a kötényét, mutatja, Aztán ő is meglepődött, hogy rózsák vannak benne. Nos, ez a csoda fölhívja a figyelmet arra, hogy tegyünk jót, sok jót, mert jót tenni jó. Jót tenni öröm, jót tenni boldogság annak is, aki teszi a jót, annak is, akivel teszik. Hát Szent Erzsébet ilyen volt. Letette a nagyon szép ruhát, egyszerűbb ruhában járt, nem örült annak, hogy most nagy dinomdánom van. Ő a szegények között érezte magát jól, és még inkább azt, hogy a szegényekkel iparkodott jót tenni, de minél több jót tenni. Egyszerte olyan híressé őt, az egész világon így ismerik, a szeretetnek a szentje. Énekünkben Szent Erzsébetből hős szeretet árad.
És ha már szeretet, akkor 2008-ban pedig visszaköszönt a szeretet témaköre, hiszen a szeretet himnusz volt a téma.
Igen, hát a korintusi levélben az egyik legszebb rész, szeretet, éppen a napokban hallottam, hogy valaki ebből idézett, hogy ez egy örök és mindenkinek szóló nagyon-nagyon szép himnusz, a szeretet himnusz, nem csak beszélni kell a szeretetről, a szeretet türelmes, a szeretet nem féltékeny, a szeretet nem rója fel a másiknak a rosszat, tud megbocsájtani, annyi erény sorol föl, ami a szeretettel van kapcsolatban, és ha valaki ezt átgondolja, megpróbál rajzolni olyan személyeket, akikben nagy volt a szeretet, akkor ő maga is növekszik a szeretetben.
2009-ben pedig Szent Pál életével foglalkoztak a gyerekek részletesebben, hiszen ilyen témájú gyermekrajzok születtek.
Na ehhez pedig tanulni kellett, vagy legalábbis olvasni kellett a Szentírás. És nagyon-nagyon mély gondolatokat hoz Szent Pál, ő maga, aki üldözte a keresztényeket, Jézus megjelent neki, kérdezi, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ezt pedig megkérdezi, ki vagy uram? Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Erre csodálkozik. Hát ő nem a názáreti Jézus üldözte, hanem a követőit. Nem is találkozott Jézussal, soha nem találkozott vele. Most az úton megszólította, és akkor az első kérdése szinte megdöbbentő. Mit akarsz, uram, hogy cselekedjem? Ez volt az a pillanat, amikor megtapasztalt valamit Jézusnak a jóságáról, hogy őt most nevén szólította. Olvasni kellett ehhez a Szent Pál leveleket, és biztos vagyok abban, hogy sok gyerek még ki se nyitotta a Szentírás a Szent Pál leveleknél, mert megállt az evangéliumoknál. Kétségtelenül az az első és legfontosabb. De aztán Szent Pál, amilyen szépen kibont egy-egy erényt, és aztán vall arról, hogy ő neki mit jelent az Úr Jézus. Meghajtom térdemet a mi Urunk Jézus Krisztus atya előtt. És akkor a szeretetről beszél, arról, hogy meg kell ismerni Jézus Krisztusnak minden értelmes meghaladó szeretetét. Hát ha ezt átgondolja az a gyerek, ha így beleolvas, pláne kis vezetéssel, hogy figyelj csak erre, mit mondott Szent Pál, akkor tud Szent Pálról valamit rajzolni, vagy festeni, és elsajátítani. Tehát megint gazdagodik a lelki világa.
Majd a soron következő évben, 2010-ben emlékeim második János Pál pápáról, ez volt a gyermekrajz kiállítás címe.
Kortársunk volt. Tehát nem mindig a régmúltba kell visszamenni ahhoz, hogy találkozzunk nagyon értékes emberekkel, akinek van szíve, lelke, és mindenkin kész segíteni, hanem a mi korunkban is vannak, a mi családi körünkben is, vagy ismeret körünkben is, vannak igazi hősök, nagy szentek. Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek. Vannak. És a gyermeknek a fantáziája mindjárt kinyílik. Édesanyám mennyire szeret engem? Édesapám mennyi dolgozott értem? Vagy sorolhatnám azt, hogy az osztálytársaim nekem segítenek, nekem is segítenem kell. Tehát olyasmit fedez föl, ami eddig eszébe se jutott, hogy ilyennek kell lenni.
2011-ben a családok éve volt a téma. Ez is minden évben aktuális. A családok, a keresztény családok témája.
Kétségtelenül, hogy ott nő föl az ember, az első jó tulajdonságokat néha rosszat is. Ott tanulhatja meg a gyermek. Hát ne a rosszat tanulja, a szülők legyenek példaképek. És nagyon érdekes történet, ezt elmondom. Mit jelent apa az, hogy házastársak? Az, hogy nagyon szeretik egymást. És meddig szeretik egymást? Egész életükben. Akkor ti nem vagytok mindig házastársak? Miért? Hát szoktatok veszekedni. Milyen nagy lecke volt ez az édesapának, meg az édesanyának? A gyerek észreveszi azt, hogy ha a házastársaknak a tulajdonság az, hogy szeretik egymást, akkor ne veszekedjenek. Szépen beszéljenek egymással. És a gyermek ezt megtanulja. Ilyet is olvastam, hogy járókában, ilyen kis zárt helyen, a gyerek ott áll, az anya rámosolyog, az apa rámosolyog, és csak megjátszák azt, hogy összevesznek. A gyerek olyan rémülten néz rájuk. Hát ő még nem fogja föl, mit jelent a veszekedés, de most valami olyasmit lát, ami nem fér bele az ő gondolkodásába. És meg van rémülve. Még játékból sem szabad ilyen példát mutatni a gyereknek. Csak a jót. De boldog az a gyerek, aki ilyen jó szülők mellett nő föl.
És a legjobb példaképek, a drága nagyszülők és a drága szülők.
A nagyszülőknek sok hálával tartozunk, mert a szülő sokszor el van foglalva, nem győz eleget gyerekkel lenni. A nagyszülő mindig jobban szereti valamiképpen, mert az engedékenyebb, többet megenged neki, és akkor ennek örül a gyerek, de nem csak az, hogy ő örül, hanem az a nagyszülő is örül. Kölcsönös az öröm.
És talán 2012-ben akkor nem véletlenül volt a gyermekrajz kiállítás címe és témája az én példaképem.
Bizony, bizony. Nagyon szomorú dolgot hallottam egyszer. Egy betörő bandát elfogtak, gyerekekből álló bandát. Megkérdezték tőlük, hogy honnan vették az ötletet ahhoz, hogy ezeket a rablásokat végbe vigyék, mert ügyes gyerekek voltak, azt mondták a televízióból. Milyen sokat jelent, ha nem ilyet lát a gyerek, hanem szép történeteket, a meséről egy szót, vagy egy-két szót, a mese elvezet bennünket egy szép világba. És ez a szép világ, ez annyira fontos. Andersen, a nagy mesemondó, és sorolhatnánk Fésűs Éváig eljutva, olyan szép nyelvezettel beszél édes, ékes anyanyelvünkön, ez ő kifejezése. Meg kell ismernünk a példaképet, akitől tanulhatunk. Egy tanítónéni, egy tanítóbács, egy tanár, egy professzor vagy valaki. Ne csak okos legyen, hanem szíve legyen. És akkor ez példakép lesz. Az unokaöcsém lapokban mondta, hogy olyan szeretettel emlékezik vissza, kicsi korában az első, második osztályban tanítónéni foglalkozott velük, még most is emlékszik arra a kedvességre, mosolyogása. Példakép.
2013-ban pedig egy olyan téma került terítékre, egy olyan téma került a gyermekrajz kiállítás középpontjába, amely, ha dr. Katona István püspökatyával beszélgetek, aki Magyarországon az irgalmasság, az irgalmas Jézus követője és az irgalmas Jézus hirdetője, akkor azt hiszem, hogy önnél autentikusabb személy nincs arra, hogy beszéljen nekünk az irgalmas Jézusról, hiszen találkozások az irgalmas Jézussal, jó emberekkel. Ez volt a gyermekrajz kiállítás témája.
Az evangélium olvasása azt jelenti, hogy Jézus van a középpontban. És Jézusnak a szavaira figyelve, cselekedeteire figyelve, aki a legszegényebbekhez oda megy, a vámosokkal együtt teszik, a szemére vetik és megrólják azért, hogy ez a vámosokkal, meg a utcanőkkel együtt beszélgetés, megszólítja őket, együtt étkezik. Hát akkor ez azt jelenti, hogy ennek a Jézusnak szíve van, és pedig mindenki felé. Nincs megvetett ember, nincs megvetett gyermek. Engedjétek hozzám a gyermekeket. Tehát mindenkivel jót akar tenni Jézus. És ha ellenségei vannak, akkor szemükbe mondja azt, hogy így nem szabad viselkedni. Példakép az, akiben az erények, a jó tulajdonságok olyan formában jelentkeznek, hogy az vonzóvá teszi. És már ez egy példakép. De sok példakép van. És a szentek életét is ezért érdemes hallgatni, mert nincs két egyforma szent. De mindegyik irgalmas szívű. Ha nem volna irgalmas szívű, akkor nem lenne szent sem. A szeretet, irgalom annyira hozzátartozik, az ember életéhez, az életszentséghez, hogy nem lehet szent az, akiben nincs szeretet és irgalom. Ez pedig azt jelenti, hogy meg tudok bocsátani, ha megbántottam valakit, tudok bocsánatot kérni, maga jó Isten megbocsájt nekem, akkor nekem is meg kell bocsájtanom az ellenem vétkezőknek. Tehát az a mi atyánkban nem véletlenül került bele, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis, ha nem bocsátok meg az ellenem vétkezőnek, én magam mondom azt, hogy Istenem, akkor te se bocsáss meg nekem. Az irgalom, a megbocsátás, a gyarló emberhez való lehajlás, ez a mi menedékünk. Enélkül az életünk nem lenne elviselhető. Van valaki, aki engem mindig szeret, mindig jó hozzám, az irgalmas Isten, az irgalmas Jézus, és az irgalmas szülők, jószívű nevelők, társak. Tehát sorolhatnánk, hogy vannak igazi irgalmas emberek ma is, és legyen minél több ilyen ember.
És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen.
A soron következő évben újból visszaköszönt a szeretet témaköre. 2014-ben ugyanis a kiállítás címe ez volt, a szeretet ragyogása.
Na hát, aki szeret, az mosolyog. Tehát már ez az első gondolat, hogy a szeretet ragyogása az nem egy szomorú arcot jelent. Kétségtelen, hogy vannak nehéz pillanataink, fájdalmaink, amikor nem mosolygunk, de alapjában véve a szeretet kedvesség, jóság, szelítség. Kalkuttai Terézanya mondta, ha bementek a betegekhez, nővéreinek mondta, mosolygjatok, kedvesek legyetek, mert ha ti szomorúak vagytok, akkor a beteg még szomorúbb lesz. És gondoljunk a leprásokra, tehát azokra, akik haldokolnak már, hogy valaki rámosolyog. Emlékszem egy ilyen képre, csupa csont bőr, de úgy néz az a Kalkuttai Terézanyára, mintha valami istenség volna. Nem istenség, ember ő is, de ragyogóvá válik az arca, amikor mosolyog, és ez jó, hogyha ránk ragyog. Ragyogjon minél több ilyen, de más lenne a mai világ, ha ezt komolyan vennék, hogy a szeretetnek legyünk az igazi megtestesítői. Ragyogó arc, ragyogó szem, ragyogó bátorító, tekintet, simogatás, kedvesség, jóság, na hát ezeket el kell tanulni.
És milyen jó ezeket a szavakat hallgatni, és nem csak hallgatni, hanem még át is érezni.
Igen.
Ez az igazi különlegesség. Ezer színű világ. Ha ezt a szó összetételt említem, akkor nekem elsősorban a Szent István Rádió szignálja jut eszembe, ezer színű világ, de 2015-ben a gyermekrajz kiállítás címe is ez a szó összetétel volt.
Hát most azzal dicsekszem, hogy nekem is nagyon megtetszett ez a szignál, tehát ez a ezer színű világ annyira szép. Az ember fölkapja a fejét, hogy csak ugyan annyi szépség van a világban, és akkor ajánlottam azt, hogy ennek az évnek ez legyen a témája. Most a kicsi hangyától vagy ibolyától kezdve, gyönyörű virágokon keresztül annyi szépség van, fák, madarak, emberek, ragyogó csillagoség, napsütés, holdvilág, tehát sok-sok minden háború tenger, még az is szép lehet, hanem embereket pusztít el, de az egész világ a Teremtő Istennek egy csodája, és ha az ember nem tenné tönkre, akkor mindig mondhatnánk azt, hogy ez a teremtett világ, amit átadott nekünk a jó Isten, hajtsátok uralmatok alá a földet, ezt adta parancsba, nem rombolná a világot, hanem még szebbé tehetné. Tehát jó Isten azt akarta, hogy az ember tegye szebbé, jobbá, otthonosabbá az egész világot. Ez az eleszínű világ gyönyörködtet bennünket, örömmel tölt el bennünket, jól érezzük magunkat ebben az ezerszínű, szép világban, de egy tönkrement, agyonbombázott várost képzeljünk el, vagy pedig tragédiákat, meg egyebet, az megdöbbent. De ha szépet látjuk, ha jót látjuk, akkor a lelkünk ezzel gazdagodik. És mi is egy kis pont vagyunk ebben. Tehát szebbé tehetjük a világot, hogyha mi magunk is ragyogunk. Olyan képet mutatunk, ami másokat gazdagít.
Csodás tettek. Ez volt a 2016-os év témája.
Hát a tetteink elárulják azt, hogy milyenek vagyunk. És a tetteink bizonysága arra, hogy van hitünk, van bennünk remény, van bennünk szeretet. Mert ha ezek hiányoznak, akkor a tetteinken is meglátszik az, hogy ütünk, verünk, másokat bántunk, könnyen megszólunk, könnyen lepocskondiázunk más. Tehát olyasmit teszünk, ami nem csodás tett, hanem ellenkezője. Mennyi keserűséget okoz ez? Bizony-bizony sok szülő néha elfeledkezik arról, hogy kellene, hogy ő maga teremtse egy csodálatos világot a gyermekei számára, és csodás tettekkel lehet ezt bizonyítani. Nem elég azt mondom, hogy én nagyon szeretlek téged, de a következő percben egy ilyen tűszúrással megbántom. Egy megjegyzéssel, egy rágalmazással, vagy valamivel. A tetteink elárulják azt, hogy kik vagyunk. Tehát nem szép szavakból ítélnek meg bennünket, hanem a tetteinkből kell bizonyítani, hogy mi igenis Isten gyermekei vagyunk, és aszerint akarunk élni.
Majd elérkezett a 2017-es esztendő, amelynek ugyancsak egy szép témát találtak a szervezők, ez a téma pedig az édesanyák dicsérete volt.
Hát azt hiszem, hogy a legragyogóbb édesanyja az a boldogságos Szűzmária, és utána az édesanyánk, a saját édesanyánk. Emlékszem el az egyik húgomnak a talán dédunokája pályázaton, ezt írta, hogy a legjobb édesanyja az én édesanyám. Hát ez egy olyan szép megjegyzés az édesanyáról, hogy egy gyerek fölfedezi az édesanyjában a jóságot, a simogató szeretetet, a törődést, és azt, hogy néha sír az édesanyja, akkor az is előfordul, de azért mégis az én édesanyám a legjobb édesanyja. Ilyenné kellene válni minden édesanyának. Tehát gyermeken nem bosszút állni, hogyha valami rosszat tesz, hanem szeretettel, jósággal irányítani őt az élet útján, hogy eltanulja az édesanyától, hogy ilyen a jó édesanya. Akkor majd ő is, ha édesanya lesz, ilyen lesz.
Majd elérkezett a 2018-as esztendő, amikor a Legnagyobb Szeretet címmel hirdettek a szervezők önök, püspök atyát is beleértve, hiszen nem titok, az ön ötlete is volt, hogy ezzel a szép témakörrel foglalkozzanak a gyermekrajz kiállítás és pályázat szervezői nem véletlenül.
Hát az oltári szentségben köztünk élő Jézus számunkra a legcsodálatosabb dolog. Hogy Jézus ezt kigondolta az ő isteni bölcsességével, szeretetével és isteni hatalmával megvalósította azt, hogy az eukarisztiában egy kis ostya jelen van. Azt a vezetékben én nem látom az áramnak a futását, de egy pillanat alatt fölkapcsolom a villanyt, már világosság van a szobában. Nem látom Jézust az eukarisztiában, rejtező istenség, hittel áldrak, ki elrejteztél itt kenyés bor színe alatt. Aquinói Szent Tamásnak ez a gyönyörű himnusza, ezt meg kellene tanítani mindenkivel. Én latinul szoktam imádkozni, mert latinul tanultunk sok mindent. Annyira szép ez a eukarisztiáról szóló himnusz, sok más szép himnusz is van. Ezt a példát már elmondtam máskor is. Egy indián törzs főnök, aki megtért, odaül a oltári szentség elé, tabernákulum elé, kigombolja az ingét. Mit csinál? Kérdezi a misszionárius. Napozik a lelkem. Olyan szép történet, hogy hát ez fölfogta azt, hogy nem látom azt a Jézust, de számomra ő a nap, és ragyogva néz rám, meg áradnak belőle a sugarak, és ezek a sugarak engem szebbé, jobbá tesznek. Nem kell nekem ott semmi sokat beszélni, hanem csak ülni, és elhinni azt, hogy Jézus itt van, Jézus szeret, és ebben a szeretetben most fürdik az én lelkem.
Dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atyának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, természetesen a jó Isten áldását is.
Nagyon köszönöm, ugyanezeket kívánom én is Erzsikének, mindenkinek, aki ebben dolgozik, azoknak is, akik bármilyen képen kapcsolatba kerülnek ezekkel a rajzokkal, festményekkel, grafikákkal, vagy akármivel. Jó Isten áldása legyen mindenkin!
Az elmúlt percekben, 2019-ben készült riportommal emlékeztem a közelmúltban elhunyt dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atyára, az Isten irgalmasság hazai apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára. Az örök világosság fényeskedjék neki. Püspök atya nyugodjon békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa homíliája minden szentek ünnepén. Saint John Henry Newman, egyházdoktor, a nevelés társvédő szentje. Felszentelték az újjáépített norcsai Szent Benedek bazilikát. Van mit nekünk is átadni másoknak. Interjú Páter Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel és Rubovszki Ritával, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatójával a nevelés világa jubileumának eseményeiről. Leó pápa homíliája minden szentek ünnepén. Saint John Henry Newman egyházdoktor, a nevelés társvédő szentje. November 1-én szombaton délelőtt minden szentek ünnepén Leó pápa szentmisét mutatott be a Szentpéter téren a nevelők világának jubileuma keretében, amelynek során egyházdoktorrá és a nevelés társvédő szentjévé avatta Saint John Henry Newman bíborost. Homíliájában arra kérte a jelenlévő tanárokat, oktatókat és nevelőket, hogy úgy ragyogjanak a mai világban, mint a csillagok. Minden szentek ünnepén nagy örömmel ittatjuk Saint John Henry Newmant az egyház doktorok sorába, és egyúttal a nevelés világának jubileuma alkalmából Aquinói Szent Tamással együtt társvédő szentje lesz mindazoknak, akik a nevelés folyamatában vesznek részt.
In occasione del giubileo del mondo educativo, nominarlo copatrono insieme a San Tommaso d'Aquino.
Kezdte beszédét Leó pápa. Newman bíboros rendkívüli kulturális és lelki öröksége inspirációként szolgál majd az új nemzedékeknek, akik készen állnak arra, hogy kutatás és tudás révén per aspera ad astra, ahogy a régiek mondták, a nehézségeken át a csillagok felé haladjanak. Pál apostol szavával buzította a Szentatya mintegy 20 000 oktatót, úgy kell ragyognotok, mint a csillagoktok a mindenségben. A jubileum a reménység zarándoklata, amelynek magjai az oktatás területén különleges módon is nélkülözhetetlenek. A Szent Mise evangéliuma a 8 boldogságról a valóság új értelmezését adja Jézusnak, a nevelőnek útjával és üzenetével. Ezek a boldogságok első pillantása lehetetlennek tűnnek, de ami a világnak elképzelhetetlen, az Isten országának közességében jelentéssel és fénnyel telik meg. A szentekben közeledik el ez az ország, és lesz jelen valóvá köztünk. Szent Máté szerint Jézus olyan tanító, akinek a nézőpontja egybeesik saját útjával. Ő maga a tanító, üzenete pedig maga a tanítás. Éppen ezért iskoláink és egyetemeink legyenek mindig az evangélium meghallgatásának és begyakorlásának helyszínei, buzdította a Szent Atya. Ne engedjük, hogy korunk kihívásai fölén kerekedjenek, ne győzöl le minket a pesszimizmus, hiába is akarja elragadni tőlünk a reményt. Hagyatkozunk inkább védőszentünk, Szent John Henry Newman gyönyörű imájára. Vezess engem, ó kedves fény, a köröttem lévő sötétségen keresztül, légy te a vezetőm. Az oktatás nevelés, folytatta a pápa, éppen ezt a kedves fényt kínálja a pesszimizmus és a félelem ellenében, mert ezzel fegyverzi le a beletörődés és a tehetetlenség hamis okait. Leó pápa arra kérte a katolikus iskolákat, hogy legyenek a párbeszéd és a béke civilizációjának közvetítői. Az élet akkor ragyog fel, amikor felfedezik magunkban, hogy van hivatásom, van küldetésem, az életem valami nagyobbat szolgál. Az oktatási program középpontjában valós emberek álljanak saját arcukkal, és úgy formálják őket, hogy teljes méltóságukban úgy ragyoghassanak, mint a csillagok. Zárta november 1-én minden szentek ünnepén bemutatott szentmise homíliáját Leó pápa. A Szent Atya a Szent Mise végén tartott úrangyala imája során örömmel üdvözölte az anglikán egyház hivatalos küldöttségét élén Stephen Cantrell yorki érsekkel. A pár napja Sixtus kápolnában tartott történelmi találkozó után, amelyet harmadik Károly királlyal tartott, jelenlétük a Szent Misén kifejezi Saint John Henry Newman egyházdoktora nyilvánítása miatt érzett közös örömet. Bízzuk imáinkat és elkötelezettségünket Szűz Mária és minden szent közben járására, kérte Leó pápa. Felszentelték az újjáépített norcsai Szent Benedek bazilikát. Október 30-án és 31-én, 9 évvel az összeomlása után a norcsai Szent Benedek bazilikát ünnepélyes szertartás keretében ismét visszaadták eredeti rendeltetésének, hogy a bencés szerzetes nővérek, a helyi hívek, az zarándokok és a látogató turisták javát szolgálja. 9 évvel ezelőtt, 2016. október 30-án, az augusztus 24-én kezdődött földrengés sorozat harmadik és legpusztítóbb mozgása rombolta le Európa lelki egységének egyik szimbolikus helyét, azt a bazilikát, amelyet Szent Benedek is nővére, Szent Skolasztika szülőházának alapjaira építettek. A földrengés után az eredeti bazilikából csak a homlokzat maradt fenn, a templomhajó és a harangtorony is elpusztult, valójában az épület 80%-a megsemmisült. A norcsai Szent Benedek bazilika rekonstrukciós munkálatai 2021. december 16-án kezdődtek, és 4 év alatt az épületet teljesen újjáépítették. Az összedőlt épület köveit gondosan kiemelték a törmelékből, megjelölték, katalogizálták, és ha lehetett, visszaépítették eredeti helyére, szem előtt tartva azt az alapvető szempontot, hogy az így újjáépített bazilika földrengés biztos legyen. Az újjáépített Szent Benedek bazilikát péntek délután Renato Boccardo érsek, Spoleto Norcia főpásztora szentelte fel, az ünnepi eseményre pedig Leó pápa üzenetet küldött.
Lorenzo Peter, Lord,
van mit nekünk is átadni másoknak. Interjú Páter Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel és Lubovszki Ritával, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatójával a Nevelés Világa jubileumának eseményeiről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Lubovszki Ritát és Zsódi Viktor piarista atyát, akik most írtek a Vatikáni Rádióba a kihallgatásról a Szentpéter térről, ahol egy nagy jubileumi találkozó keretében a Nevelés Világa találkozott Leó pápával, aki pedig részese volt korábban a Nevelés Világának, mint tanár. Erről a szép jubileumról szeretnélek kérdezni benneteket. Mindenek előtt, Rita, kik jöttek el a Magyar Katolikus Egyház képviseletében?
Én a 72 tanítvány mozgalom elnökeként szerveztem meg ezt a delegációt, és nagyon hálásak vagyunk az Egyházügyi Államtitkárságnak, hogy ezt lehetővé tette, és iskola fenntartók vagyunk itt, a Bodó Márton a ferences oktatási igazgató, Valacka András piarista oktatási igazgató, Zsódi Viktor atya a tartományfőnök, Puskás Balázs a Váci Szent Mihály iskola fenntartó főigazgatója, Horváth Bálint piarista igazgató úr, és jó magam, így vagyunk itt 8-an, akik képviseljük a szerzetesi és egyházmegyés iskolákat.
Ennek a Nevelés Világa jubileumnak milyen eseményei voltak, vannak?
Szerencsére a Nevelés kongregációja nagyon sok mindent tesz aznak érdekében, hogy ne csak a Szentatyával, hanem egymással is találkozhassunk, és meghallgathassuk azokat a véleményeket, amelyek most alakítják a Nevelés Világát, a katolikus Nevelés Világát. Így az elmúlt napokban már egy konferencián vehettünk részt. A mai napon általános kihallgatáson a Szentatyával találkozhattunk, aki nagy örömünkre mesélt a nevelői tapasztalatairól, és holnap szentmisén veszünk részt, ahol a Nevelés Világa, a katolikus Nevelés Világa egy új védőszentet kap John Henry Newman személyében, ami egy különleges ajándék mindannyiunk számára.
Mindenek előtt a szakmai konferenciáról, amikor a vatikáni illetékes dikasztériummal, annak a képviselőivel találkoztatok, sőt ott volt egy ajándékozás is.
Így van, egy új kötetet ajándékoztunk a bíboros úrnak. A magyar szerzetesek, illetve a Pázmány Egyetem és a Szent István Társulat kiadja a nevelésről szóló szentszéki dokumentumokat, mégpedig len a 60 éve született Gravissimum Educationis dokumentumtól kezdve egészen nap az összes dokumentumot. Ez egy nagyon fontos kiadvány, hiszen valóban a Gravissima Educationis zsinati dokumentum egy iránytű mindannyiunk számára. Hogyan is kell a keresztény katolikus nevelésben mindannyiunknak jelen lenni? Itt jelenik meg, hogy a személy az egy nagyon összetett valóság, és a nevelésnek nem lehet pusztán a tudás átadása a központja, hanem nagyon fontos odafigyelni a fizikai valóságára, a lelkére, a közösségi dimenzióira. És ez egy olyan töbletet jelent a katolikus nevelés számára, ami miatt nagyon sokan választják ezeket az iskolákat. Meg is kell erősítenünk ezt a fajta elköteleződésünket, hiszen látjuk azt, hogy a mai világ nagyon sokszor a nehézségek, a kihívások mentén mindezeket az elvárásokat, ezt a széles nevelői profilt támadja, és próbálja leszűkíteni. És ezzel szemben a katolikus iskolának az egész embert kell nevelnie. Na hát ez van a Gravissima Educationis zsinati dokumentumban, és ezt fejti ki a szentszék 15 dokumentumon keresztül. Ez most megjelenik magyar nyelven, az összes dokumentum egy kötetben. Azért fontos, mert hogy ez Magyarországon megjelenik, de nem nagyon jellemző a világ különböző nyelvein, hogy ezeket összegyűjtötték volna egy kötetté. És hogy a Szent István Társulat ezt odaadja, lehetővé teszi ennek a megszerzését minden pedagógus számára. Nagy ajándék ez egyébként mindannyiunk számára. Ennek a kötetnek az előszavát írta Mendóza bíboros, a Kultúra és Nevelés dikasztériumának prefektusa, és az első kötetet neki ajándékoztuk a mai napon.
És ő hogyan fogadta, Rita?
Nagyon örült neki, és megígérte, hogy odaadja a Szentatyának.
De jó.
És mi is reméljük, hogyha a legközelebb itt leszünk Rómában, reményeink szerint egy kiterjesztettebb delegációval, konferencián, amiről majd Viktor atya mindjárt mesél, akkor személyesen is átadhatjuk ezt a kötetet a pápának.
Napokban jelent meg Leó pápának egy apostoli levele, közel 10 oldalas, ami éppen az előbb említett zsinati dokumentum 60 éves évfordulója kapcsán próbált a up-to-date napra készen tenni bizonyos nevelési szempontokat, melyek ezeknek a legfontosabbja.
Keressük, hogy hogyan is lehet a Gravissimum Educationis dokumentum napra kész, és az üzenetét hogyan tudjuk lefordítani, hiszen valójában ez egy nevelési térképet jelöl. Nem pontos célokat, hanem arra hív meg bennünket, hogy gondolkodjunk el, hogy az egyes iskolai valóságokban, az egyes pedagógiai helyzetekben hogyan lehet evangéliumi és zsinati szellemben válaszokat adni. Egyrészt erre mi is keressük a választ, hiszen lesz november 6-án a Pázmány Egyetemen egy nagy konferencia, pont a Gravissimum Educationis 60. évfordulója alkalmából, ahol magyar válaszokat keresünk erre. De a Szent Atya is megtette ezt, és arra hívott meg bennünket, hogy újult lelkülettel, és azt is mondhatjuk, hogy John Henry Newman pártfogása alatt keressük ezeket a válaszokat. Arra kér minden iskolát és minden pedagógust a Szent Atya, hogy legyünk az elmélyülésnek a mesterei. Nagyon fontos a katolikus iskolában, hogy a Istennel, Jézus Krisztussal való kapcsolatnak legyenek a pedagógusok olyan tanúságtevői, amely a diákok számára is járható utakat mutatnak be. Azt gondolom, hogy a mai világban újra és újra meg kell keresnünk az Istenhez vezető utat, hiszen ez minden ember számára egyéni, és abban kell segítenünk a diákokat, hogy ők a saját utukat megtalálják, ahogyan közelebb tudnak kerülni a jó Istenhez. Emellett a Szent Atya azt mondja, hogy egy nagyon fontos lépés még az, hogy a mai digitalizált világban az önmérsékletet és a felelősségteljes jelenlétet megtaláljuk, és erre kiképezzük a diákokat, hogy ne a külső kényszer, hanem az ő belső igényük legyen az, hogy hogyan tudnak felelősségteljesen és emberségesen, humánusan jelen lenni ebben a nagyon digitalizált, technikailag mindenfajta eszközzel és módszerrel átítatott világban. És harmadsorban pedig arra hív bennünket a Szent Atya, hogy a béke munkatársai legyünk, és hogy békéhe neveljük a diákokat.
Ha szétnézünk a magyar nevelés világában, a maga teljességében, hogyan értelmezhető az egyházi nevelési oktatási intézmények helyzete? Mi a sajátosságok, és mi az a plusz, ami tudnak adni egyéb más, mint egy normál állami iskolával szemben, ráadásul női szemmel?
Nekem azért volt tegnap nagyon fontos tanulság ez a konferencia, ami részt vettünk, ez a nemzetközi konferencia, mert a konferencia előadóinak a nagyon jelentős része valójában nem adott választ arra, hogy mi a katolikus iskola, és mi a katolikus iskola identitása, mert ez egy borzasztóan nehéz kérdés.
Nem sikerült, vagy...
Nem, nagyon jó előadások voltak, de az, amit... Kérdez, atya, hogy mi a katolikus iskola ma? Ez egy hihetetlenül nehéz helyzet, hiszen az emberek, akikkel dolgozunk, a családok, a gyerekek nem katolikusak.
A Szent Atya nemrég pár órája beszélt, négy szempontot emelt ki. Nem, de ez a négy szempont, a bensőségesség, az egység, az öröm és a szeretet, azok a vonások, amelyek mondjuk azért nagyon-nagyon egyház tovább menvén a fókuszig nagyon Krisztus specifikusak. Tehát az nagyon-nagyon onnét tőle fakad, és ezt mi továbbíthatjuk. Nem vagyunk mi jobbak, csak mi az Urat szolgáljuk és hirdetjük.
Továbbítjuk is. Azt hiszem a tegnapi konferencia után, hogy az egyik nagyon felszabadító érzés, ami minket elfogott magyarokat, hogy van mondani valónk e tekintetben Magyarországnak is, a magyar oktatásnak is, de van mondani valónk Európának is, és a világoktatásnak is, mert vannak jó gyakorlataink. És ez nagyon lelkesítő érzés nekünk most ezután, a konferencia után, hiszen egyre másra tolultak föl bennünk azok a jó gyakorlatok, a kísérésnek, a mentorálásnak, a jezsuita iskolából fakadó parázsmozgalomnak, amely egyfajta kovász közösség az iskolának is, amelyet mondjuk a ciszteriskolák átvettek. A kalazancius mozgalomnak, amely egy nagyon széles körben egy alternatív közösséget kíván a gyerekeknek a piarista iskolákban. Tehát van mondani valunk, és fontos az a jó gyakorlat megosztás, amire fölhív minket a Szent Atya, amit egyébként csinálunk, hogy ezt a négy szempontot, ezt lefordítva, hogyan tudjuk jó gyakorlat formájában operatíve átadni a magyar oktatásügynek. Hiszen egy nagy szünetben lévő parázs imádságon az iskola kápolnájában, vagy a nyári táborainkon, vagy egy piarista vitorlás táborban, vagy egy ciszterci közös ünnepen, ahol most 400 gyerek két napig örült egymásnak egy dzsemborin Budapesten, valójában az örömet adjuk át, elmélyülést, amire fölhívott a Szentatya, és mindeközben nem egymással, egymást bántva kütyüznek izoláltan. Nekem még az nagyon lényeges volt egyébként, amit most mondott a prédikációjában a Szentatya, hogy a mesterséges intelligencia izoláltabbá teszi ezt az egyébként is nagyon izolált ifjúságot. De valójában azt hiszem, hogy a fókusz az ennek az elmagányosodásnak vagy izoláltságnak a krisztusi válaszban való szétlazítása.
Említés került korábban arra, hogy van valamiféle terv. Hogyan tovább?
Szeretnénk a Szentatya felhívásának megfelelően egyrészt párbeszédben lenni, hálózatosan működni, és megosztani egymással a jó gyakorlatainkat. Mert valójában a nevelés az egy csillagképrendszer, hogy erről a Szentatya tanít bennünket, és hogy nem külön a csillagok jelenítik meg valójában az utat, hanem ezek kiegészítik egymást, és együtt mutatják azt az utat, amin járnunk kell. És hiszünk abban, hogy ha a magyar katolikus köznevelés világa összefog, és egymás számára megmutatja azt a fényt, amit ő kapott ajándékként, ő talált meg, akkor ez gazdagíthatja a magyar katolikus köznevelés világát, és van benne ajándék a világegyház számára is. Szeretnénk egy ilyen konferenciát szervezni jövő tavasszal itt Rómában.
Remélem, hogy a beszélgetést itt folytatjuk. Köszönjük a riportot, és hát áldásos oktatást és nevelést otthon, a sűrűben.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
nap verse.
Kosztolányi Dezső. Halottak. Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók közt titokzatos megállók, a mély sötét vízekben néma, lassú hálók. Képek. Már megdermedtek, és örökre szépek. Nem élők. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyélők, kiknek kezéből a haraszt alatt lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyúltan az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul. Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát, ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi-régi műből, kilobbant sejt csomók.
Kosztolányi Dezső Halottak című versét Fehér István mondta el. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán, édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az akkor indult Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az Esztendő szerkesztője volt, 60-i Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett és alapító tagja a Vörösmarty Akadémiának. 1930-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották. 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi Dezső 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Avilai Szent Teréz imája. Ó, én Uram, én igaz Istenem, aki téged nem ismer, az nem is szeret. Milyen nagy igazság ez? Jaj nekem azonban, jaj nekem, Uram, hányan vannak, akik nem akarnak téged ismerni? Félelmetes dolog a halál órája. Azonban, jaj, én teremtőm, milyen rettenetes lesz az a nap, amelyen a te büntető igazságosságot fog megnyilvánulni. Sokszor elgondolom, Krisztusom, milyen kedvesek, édesek a te szemeid annak, aki téged szeret, és olyankor, amidőn te szeretettel tekintesz rá. Meg vagyok róla győződve, hogy az olyan léleknek, amely egészen a tiéd, egyetlen olyan édes tekintet bőséges jutalom hosszú éveken át tartó szolgálataiért. Amen.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.